Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt azoknak, akik a hétvégén is minket hallgatnak. Folytatjuk a Hétvégi menetrend című műsorunkat a mikrofonnál Péli Nagy Kata. Jogi tanácsokkal folytatjuk méghozzá az egyik legnehezebb élethelyzet esetén. Mit tegyünk, ha nem tudjuk visszafizetni az adósságunkat a banknak, és a végrehajtás sem járt sikerrel?
Az igazság nevében. Jogszabályok, előírások, jogi esetek. Joga van megtudni az igazságot. Ügyvédek tanácsai 10 percben.
Sok pénzzel tartozom a hitelező banknak, nem tudjuk visszafizetni, de a végrehajtás sem járt sikerrel. A vagyontárgyaim, az ingóságaim értéke is kevés a követelés kiegyenlítéséhez, és most következik a legrosszabb, a lakásom elárverezése. Az otthonom nem sokára mélyen áron alul másé lesz, én pedig valamennyi pénzzel a zsebemben hamarosan az utcára kerülök. Természetesen nem rólam van szó, de van, aki sajnos ebben a helyzetben van. Vajon van-e kiút ebből? Megállítható és visszafordítható-e még ez a kilátástalan folyamat? Nos, erre kapunk választ Varjú Frigyes jogi tanácsadó műsorában, az Igazság nevében című műsor következő epizódjában, amelyben ismét Pencz János és Béda László ügyvédekkel beszélget a szerkesztő.
Mikor tekinthető sikertelennek a végrehajtás, dr. Béda László?
A sikertelenség az ebben a kérdésfeltevésben egy relatív fogalom, mert attól függ, melyik oldalt nézzük. Más a sikertelenség adós oldaláról megközelítve, és más végrehajtást kérő oldaláról megközelítve. És az első dolog, ami eszembe jut a kérdésben feltett dolog, hogy mi az, amit még ilyenkor lehet tenni. Hát, hogyha már egy végrehajtási eljárásban ugye az ingatlan értékesítéséig eljutottunk, akkor valljuk be, hogy elég kevés mozgásterünk van. Én arra hívnám fel az adósok figyelmét, hogy tapasztalataimból kiindulva nagyon nehezen hoznak meg ilyen nyomás alatt és több éve tartó végrehajtási eljárás alatt racionális döntéseket, pedig érdemes lenne ezen elgondolkozni. Megvan az a lehetősége egy terhelt ingatlan tulajdonosának, az adósnak, hogy amikor még belátható gazdasági terhet görget maga előtt, akkor meghozza azt a döntést, hogy ezt az ingatlant vagy értékesíti, vagy a végrehajtást kérővel megállapodik, de valamilyen módon a feléje rohanó görgeteget megpróbálja megállítani. Ezt nagyon sok adós bízva abban, hogy valamilyen szalmaszálba kapaszkodva meg tudja változtatni a dolgok állását, elodázza, és ezáltal azt éri el, hogy az évek alatt exponenciálisan növő teherrel kell szembenéznie, és a végén tényleg az lesz, ahogy szerkesztő úr is mondta, hogy nagyon kevés pénzzel, vagy akár egyáltalán semmilyen pénzzel nem fog tudni jól kijönni az eljárásból.
Bármekkor a összegű tartozás esetén elrendelhető egy sokmilliós ingatlan árverése? Dr. Pencz János.
Ketté kell választani a kérdést, ugyanis bármekkor a összegű tartozásért lefoglalható az ingatlan. Tehát a végrehajtási jog bejegyzése az akár egy 10.000 forintos tartozás miatt is megtörténhet a 100 millió forintos ingatlanra. Ugye ez nem jelenti azt, hogy árverezni is fogják az ingatlant, ez kvázi biztosítja a követelést. Tehát, ha például másból nem tudják behajtani, de egyszer az adós ezt az ingatlant eladná, akkor csak úgy tudja tehermentesen eladni, ha kifizeti ezt a végrehajtási összeget. Egyébként árverezni most már évek óta kizárólag akkor lehet ingatlant, ha legalább 500.000 forintot eléri a tartozások összege, de amennyiben ezt az összeget eléri, akkor 500.000 forintért is lehet a 100 millió forintos ingatlant árverezni, természetesen azzal, hogy amennyiben az ingatlan el kell árverésen, kifizetik a végrehajtás kérőt, a végrehajtási költségeket, a végrehajtó költségét, akkor a maradék összeget az adós megkapja. Tehát nem ritka az az eset, amikor egyébként 80-100 millió forintot is visszakap az adós. Én magam is jártam el olyan eljárásban, ahol egyébként az adós több mint 100 millió forintot kapott vissza az árverés után, mert egyébként nem akartak kifizetni a tartozását, meg lett volna rá a pénze, több ingatlana volt, és végül a legdrágább budai vagyontárgyát, egy közel 200 millió forintos villát árvereztek el, és tényleg több mint 100 millió forintot kapott a végén vissza.
Valóban mélyen áron alul szokták értékesíteni az ingatlanokat, hogy hamar kiegyenlítsék a tartozást?
Nem, és erre azt tudom mondani, hogyha végrehajtás körüli oldalról nézzük, hogy sajnos nem. Ugyanis, aki árverésen ingatlant vesz, azért az valahol egy problémát vásárol magának. A jelenlegi szabályok szerint 100% a becsérték 100%-án, 90%-án, 70%-án és 50%-án is elképzelhető az ingatlan árverése. Ehhez azt kell érteni, hogy az ingatlannak először megállapítanak egy becsértékét, ezt a végrehajtó állapítja meg, de a helyi önkormányzat adó és értékbizonyítványa alapján, tehát nem hasraütésszerűen. Ezen a becsértéken lesz az ingatlan kitűzve árverésre, és meghatároznak egy minimál árat. A jelenlegi szabályok szerint 2017 óta, amennyiben fogyasztói követelés terheli az ingatlant. Tehát fogyasztó tartozik akár közműszolgáltatónak, akár hitelintézetnek, faktorcégnek, akkor a becsérték összegét nem lehet csökkenteni, tehát a becsértéken lehet csak az ingatlant elárverezni. Ugye ez egyben azt is jelenti, hogy gyakorlatilag a becsérték a piaci árat közelíti, akkor az árverési vevők piaci áron tudnak árverésen ingatlant venni úgy, hogy igazából nem látják, hogy mit vesznek, mert nem jutnak be előtte az ingatlanba, és nem tudják, hogy mikor tudják az ingatlant birtokba venni. Ha pedig egyébként az ingatlan árat lehet csökkenteni, mert nem fogyasztói követelésről van szó, nem lakó ingatlanról van szó, most nem mennék bele a részletes szabályok ismertetésébe, akkor is az a tapasztalat jelenleg, hogy a nagyobb településeken, megyeszékhelyeken, fővárosban biztosan több licitáló lesz az ingatlanra, tehát nem ritka az, hogy akár a becsérték fölött kell el az ingatlan. Pont a múlt héten láttam egy olyan árverést, ahol egy Szent Gellért téri ingatlannál a becsérték másfélszereséig követtem az árverést és figyeltem. Ott abba hagytam, de gyakorlatilag a becsérték 150%-án tartott a licit. Tehát valójában már nem igaz az, ami korábban volt, hogy áron alul mennek el az ingatlanok. Itt még egy nagyon fontos dolog most már több mint 10 éve ugye kizárólag elektronikus ingatlan árverés van, tehát gyakorlatilag nincs lehetőség visszaélésre, nincs lehetőség arra, hogy elijesszék az átlagembert, mint árverési vevőt, bárki a kanapéról az otthon biztonságában tud licitálni az árveréseken.
Ez így van, annyit tennék még hozzá lábjegyzetként, hogy valójában itt az ár kérdése az már az adóstól és a végrehajtást kérőtől is független piaci viszonyokat meghatározó dolog lesz. Egész egyszerűen nagyon sokan nézik az árverési oldalt, és az érdeklődők, a licitálók szépen a licit emelésével felhozzák piaci szintre, vagy akár afölé is az árakat. És ez már nem adós döntése, nem végrehajtást kérő döntése, piaci döntés lesz az, hogy az árverésen résztvevő felek, és ebből elég sok van, mennyit hajlandóak egy ingatlanra szánni. Alapvetően ugye tényleg egy problémát vesz meg a leendő árverési vevő, és ez a probléma árazva van.
Mik a kockázatok?
Számos. Mielőtt rátérnénk a kockázatokra, csak annyi, hogy maga a jogalkotó is tudja azt, hogy problémát vásárol az árverési vevő, sok esetben problémát vásárol, és a problémának az ára, macska körömbe téve, az, hogy relatíve olcsóbban, esetleg piaci ár alatt tud valaki ingatlanhoz jutni, de számos problémát vesz a nyakába. Az elsődleges, legnagyobb probléma az, hogy megvásárol egy ingatlant, boldog, kifizeti az árverési vételárat, van egy ingatlana, csak éppen nem tudja birtokba venni. Semmit nem ér az az ingatlan, amit egy fejlesztési vagy beruházási céllal árverési vevőként megvásároló fél azért nem tud hasznosítani, mert nem tudja átlépni a küszöböt. És a birtokba vétel és az árverési vétel között sok esetben évek telhetnek el.
Jellemző egyébként, hogy visszavásárolja az adós az elárverezett házát?
Maga az adós nem indulhat az árverésen, nyilván helyette vagy nevében más anonim módon megvásárolhatja az ingatlant. Általában nem jellemző, hogyha van annyi pénze, hogy ezt megtegye, akkor alapvetően a végrehajtási eljárásban is alakíthatta volna úgy az eljárás, hogy ne kerüljön odáig az eljárás, hogy elveszítse az ingatlanát. Az adós ki van zárva a licitálásból, de már ki más egyébként megvásárolhatja.
Ennek kapcsán egy érdekes trükközés, amit biztos a kolléga is ismer. Előfordulnak olyan esetek, amikor az adós rokonsága, barátai licitálnak az árverésen, addig ütik gyakorlatilag a licitet, amíg ők lesznek a nyertesek, majd végül nem fizetik ki az ingatlant, mondván, hogy ezzel akkor elkerülték a kilakoltatást. Ezzel igazából kettő problémát vesztek a nyakukba. Az egyik, hogy az árverés jelöleget elveszítik, ez 10%. A másik, hogyha később az ingatlan olcsóbban kell el árverésen, akkor a vételárat korábban ki nem fizető árverési vevő köteles megfizetni a különbözetet. Tehát, hogyha akár 30-40 millió forinttal a piaci ár fölé ütik az ingatlant, vagy tesznek egy olyan ajánlatot, akkor nyakukba húznak akár 30-40 millió forintos többlet tartozást is egy ilyen trükközéssel.
Az árverés után mennyi időn belül kell elhagyni az ingatlant?
Az árverés követően 30 napon belül kell birtokba adni az ingatlant, kivéve, hogyha valamilyen jogorvoslattal él az adós, tehát tipikusan végrehajtási kifogással, akkor a kifogás elutasítását, jogerős elutasítását követő 15 napon belül kell átadni az ingatlant.
Önök jogi tanácsokat hallhattak dr. Pencz János és dr. Béda László ügyvédektől, akikkel Varjú Frigyes beszélgetett az Igazság nevében című műsorban, méghozzá arról, hogy mi a teendő, ha sok pénzzel tartozik valaki a hitelező banknak, de nem tudja visszafizetni, és a végrehajtás sem járt sikerrel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Átfogó reorganizációba kezdett a Rail Cargo Hungária. Az egyes kocsi fuvarozás állami támogatási rendszerének megszüntetése miatt a vállalat főként a klasszikus irányvonati működésre áll át. A cél a szolgáltatási minőség javítása és a piaci részesedés további növelése. A vállalat erősíti jelenlétét a nemzetközi vasúti folyosókon, ennek részeként a szerb és a macedón kargóval frissen aláírt szándéknyilatkozat a déli tranzit forgalmak fokozását célozza. A Budapest-Belgrád vasútvonal januárra tervezett átadása versenyképesebbé teheti a vasutat a közúttal szemben, és megnyithatja az utat a török és görög áruforgalom jelentős bővülése előtt. A cég mindemellett a kínai áruk európai útvonalainak megszervezésében is aktív az alternatív vasúti folyosókon és a tengeri kikötőkön keresztül. A Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke, vezérigazgatója úgy látja, hogy a közlekedést hátráltató külső körülmények megszűnésével felfuthat a térség nemzetközi vasúti áruforgalma. A Napvendége című műsorunkban dr. Kovács Imrével Ércfalvi András beszélgetett.
Egy új stratégia, reorganizáció, új üzletpolitika. Mit hozott ez a Rail Cargo Hungária életében?
Hát amellett ugye, hogy tényleg kiváló kollégáim dolgoznak azon, hogy ezeket a fix költségeket hogyan építsük rá, a technológiát hogyan alapítsuk. A kereskedelemben, a üzemeltetésben elindítottunk egy teljesen más irányú tevékenységet, mint eddig volt, mert ahogy említettem, ez egyes kocsi, meg az a hálózati lefedettség, ez egy nagyon-nagyon munkaigényes dolog volt. Jelenleg átállunk egy klasszikus magánvasúti működésbe, az irányvonati működésbe, ami azt jelenti, hogy erre fókuszálunk. Tehát erre adjuk a kapacitásokat, jobb minőséget akarunk a tranzitban, és ezek már most is megjelentek, tehát a törekvéseink mellett, az átszervezés mellett már én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy a csapat képes volt megújulni, és hát azért évek óta nekünk folyamatosan csökkent a sok-sok új piaci belépő miatt a piaci részesedésünk, az idén elindult a piaci részesedés növekedésünk. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel tudjuk igazolni azokat a kereskedelmi üzemviteli lépéseket, amiket megtettünk. És hát korábban említett, hogy itt Magyarországról nekünk azért van egy nagyon-nagyon komoly támogatottságunk az európai léptékű kereskedelmek, forgalmak megszervezésében, amit az osztrák anyavállalatunk ad. Mi vagyunk az egyetlen cégcsoport, aki az ügyfeleknek föl tudja kínálni az összes létező téli kikötőből a forgalmat. Dolgozunk Triestből, Koperből, Riekából, de Pireuszból is. Tehát alternatívát tudunk adni akár a kínai termékeknek, a lengyelországi tranziton keresztül, a Fehér Oroszországon keresztül, de tudunk dolgozni.
Tehát vasúti folyosó.
Így van, és mindenhol.
A légi, a vízi, a közúti konkurenciája.
Mindenhol ott van.
Mindenre kiterjedő légi.
Így van, és mindenen dolgozunk.
Vasúti folyosó.
És most hát a főkereskedelmi fókuszt azt ezekre a nemzetközi korridorokra fektetjük, és hát ennek szellemében elindultunk, és hát most éppen ugye Belgrádban voltam, ahol a macedón és a szerb kargó vezérigazgatójával írtunk alá egy szándéknyilatkozatot, a forgalmaink növekedésére. növelésére. Ugye egy lehetőségünk van, ugye igazából már júniusban terveztük, hogy elindul a Budapest-Belgrád vasútvonal, hát decemberre volt ígérve, most január 15-ére van ígérve a vonalnak az átadása. Mi fölkészültünk arra, hogy nem csak egy határtechnológiával, hanem egy piaci offenzívával indítsunk. A Kelebián keresztül 20-30 évvel ezelőtt 20-25 pár vonatot bonyolítottunk naponta. A jelenlegi forgalom Röszkén keresztül az olyan 3-4 pár vonat. Tehát a forgalom az brutálisan visszaesett. A görög-török európai kereskedelem annyira nem esett vissza, hogy ez egy esélytelen projekt lenne.
Sőt, azt mondják, hogy a török az iszonyúan erősödő.
A török így van, tehát erősödő. A görög az egy picit ugye gyengül, de azért a közút az nagyon-nagyon erős. Tehát pont erről írtunk alá egy szándéknyilatkozatot a szerb és macedón kollégákkal, hogy neki ugrunk ennek a piacnak, és nagyon szeretnénk tehát ebbe a tengerbe újra forgalmat növelni, és azt gondolom, itt valóban a közúttal szemben kell föllépnünk, és macedónoknak nagyon jó görög kapcsolatai vannak nekünk is, hogy az osztrák cégcsoporton keresztül egész Európában ott vannak a szállítmányozó cégeink, úgyhogy én nagyon optimista vagyok, hogy ezt a forgalmat fel tudjuk futtatni.
Segítsen nekem, mert én nem vagyok logisztikus, hogy eddig miért nem volt meg? Ez olyan nekem most, mint a kanálba a mélyedés. Hát van egy török gyártó, vagy teljesen mindegy, egy görög kereskedő, és azt mondja, hogy el akarom jutatni az árut, ugye, a Európa másik végébe. Eddig is gondolkozott azon, nem, hogy közút vagy vasút, és ha vasút, akkor ki mindenki? Túl sok szereplő volt azon a hosszú vasúti folyosón? Egynek kéne lenni, aki összefogja ezt?
Ez a túl sok szereplő, ez mondjuk az 1%-ban járul hozzá ez az egészhez. Hát ennek meg van a közút és a vasút versenyképessége.
Hát nyilván van egy ár, nem? Hát igen.
Hát nem az ár a lényeg ebben, az ár nagyon fontos, de ebben az esetben nem az ár a legfontosabb, hanem a szolgáltatás minősége. Tehát gyakorlatilag, hogy említettem itt 30 évvel ezelőtt, hát sajnos olyan öreg vagyok, hogy abban az időszakban is foglalkoztam ezekkel a problémákkal. Akkoriban ugye 20-25 vonatot lebonyolítottunk naponta, 2-3 vonatunk ment csak Görögországban. De akkoriban olyan minőséget tudtunk produkálni, hogy versenyképes volt a közúttal. Utána jött a jugoszláv háború, az embargó. Emiatt ugye már adminisztratív dolgok miatt. Utána el kellett terelni Románián keresztül. Az 5-600 kilométerrel hosszabb, sokkal rosszabb volt a szolgáltatás szintje. Árudézsmálás. Tehát már versenyképtelenek voltunk. És most hát erre adta rá az elmúlt pár évnek a Budapest Kelebi a vágányzár, ugye a legnagyobb csapást, mert hát Röszkén keresztül, meg hát a szerb pályaépítések kapcsán is gyakorlatilag tragikus volt a minőségünk. Tehát tegnap is arról tárgyaltunk, hogy folyamatosan 3-4-5-6 vonatunk van leállítva a szerb meg a magyar vonalon is, mert egyszerűen a határtechnológiában nem tudjuk a szűk infrastruktúra miatt ugye bonyolítani.
És attól, hogy most aláírták ezt a szándéknyilatot, mi változik?
A szándéknyilat, mi kargóvasutak vagyunk. Tehát mi ki akarjuk használni azt a lehetőséget, hogyha egy szűk keresztmetszet feloldódik, ez a Kelebia határ megnyitásával az meg fog jelenni, akkor megpróbáljunk újra régió minőségben dolgozni, és a kereskedőink által megpróbáljuk azokat a török-görög ügyfeleket megbízni, hogy drága barátom, újra visszatértünk a régió
versenyképesek
minőségbe,
versenyképesek
vagyunk a minőségben. És gyakorlatilag ebben a szándéknyilatkozatban nagyjából pont ezek a technológiai kereskedelmi együttműködések vannak leírva, futás felügyelet, informatikai szolgáltatások, hogy hogyan tudunk versenyképesek lenni minőségben. Tehát az eljutási idő, ez nagyon-nagyon fontos, nem csak itt, hanem ugye amikor versenyzünk, igazából a kínai forgalmakban nagy képesség lenne azt mondani, hogy a vasút versenyzik a hajózással, mert amíg ott ugye több 10 millió konténert visznek el, mi a szárazföldi úton, mondhatjuk Selyem útnak, vagy déli koridornak elviszünk pár ezer konténert. Tehát ez
nem jó, de amikor kiköt a konténert, akkor már versenyhelyzet van.
Hát ott a közúttal. Ott a közúttal versenyezünk. De hát én azt gondolom, hogy ezekből a kikötőkből nagyon-nagyon jó minőséget produkáló vasútvállalatok dolgoznak, és ha éppen nincs valami nagyon-nagyon komoly pályaépítés, akkor azt gondolom, hogy itt a vasút versenyképes a közúttal.
De új tehervonati járat is, ugye? Most már fókuszba kell, most még mindig, hát ha már Kína.
Dolgozunk minden irányba. Hogy említettem, hogy a nemzetközi irányba megyünk előre, hogy a magyar tranzitra hozzunk forgalmat, és ez csapódik le a mi statisztikáinkba is, amit mondtam, hogy piaci részesedésünk növekedett, mert nem ugye 20-30 kilométeren szállítunk egyes kocsit, hanem 300-400-500 kilométeren keresztül szállítunk magyar tranzitban vonatokat. Ez rögtön megjelenik egy picit ugye az eredményességünkben is, de a hatékonyságunkban is. Ugye ezért megyünk tovább. Egyik részben ugye a partnerekkel megteremtjük a lehetőséget, hogy a vasúton jó szolgáltatást adjunk, a másik azokkal a piacokkal kell foglalkoznunk, ahol van növekedés. És itt ugye megyünk Törökországba, török-magyar kapcsolatok jó pár száz év volt nagyon jók, amire csodálkozom mindig rajta.
Egy ideig nem, de aztán most már igen, inkább ez így.
Tehát tényleg barátként tekintenek ránk. Nagyon jók a kapcsolataink Törökországban, és hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a török termékeket eljuttatjuk Európába, és most volt az elmúlt hetekben éppen két vonatunk, a török elektromos autók, akkumulátoros autókat vittünk Nyugat-Európában, ezt a két vonatot lebonyolítottuk, és hát egy nagy felfutás várható, tehát ezen a területen is, tehát több tízezer autót akarnak a törökök eladni a nyugat-európai piacon. Úgyhogy tehát megyünk Törökországba, a másik nagy lehetőség az mindenképpen a kínai forgalmaknak a megszervezése. A kínai forgalmakban mindenhol benne szeretnénk lenni, tehát nem csak a kikötői szállításokban, hanem ezen a Middle Corridoron, vagy a Kazak aztán Törökország, vagy akár a Fekete-tengeren keresztül dolgozunk projekteken, hogy eljutassuk a kínai árukat vasúton gyakorlatilag Nyugat-Európában, de én azért nagyon komolyan dolgozom azon is, hogy az ukrán háború befejezése után újra nyissuk ezt a tengelyt. Nagyon jó kapcsolataink vannak.
Sajnos olvastam, hogy a célról van szó, de
hát jelenleg ugye,
legutóbb a gabonáról beszélgettünk
hát
néhány évvel ezelőtt.
Beszélgettünk, az ugye sajnos
most pedig
mértékben.
1 millió tonna ukrán acélipari nyersanyag osztrák kohókba, a Rail Cargo-ba?
Így van, hát nagyon reméljük, hogy a háború nem veri szét ezt az üzletet. Ukrajnában ugye két nagy ilyen bányaterület van, Krivoj Rog és Poltava, és ezekből a bányákból látják el gyakorlatilag, főleg Poltavából az osztrák főzt acélkohót. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ugye Csehországban az acélkohót bezárták, Dunafert bezárták, igen. Romániába bezárták, tehát nagyon kevés olyan klasszikus vasúti áruforrozást igénylő üzlet maradt, és hát a főzt Linzben, Leobendovanabitzben az egyik, aki persze alternatívával rendelkezik, mert lehet Cooperen keresztül venni ausztrál vasércet.
De a háborús helyzet megoldódna, és erre lenne lehetőség, akkor önök...
Akkor ez az ukrán piac, ez egy sokkal stabilabb, és hát azon tárgyalunk most, ugye, hogy azért nagyjából egy 1 millió tonnás éves forgalmat próbáljunk meg most ukrán-magyar relációban lebonyolítani, ez nagyon-nagyon fontos a főleg ennek az Áhony térségnek, de én azt gondolom, hogy a háború lezárása után újra tudjuk indítani a kínai forgalmainkat, és ezért már most dolgozunk alternatív útirányon, kínai projekteken, ugye megállapodást írtunk alá a Taitong céggel, ez a cég Hébei tartományban van, ez a Hébei tartomány, ez olyan nagyjából Peking körül, mint Budapest körül Pest megye. Tehát gyakorlatilag ez az egyik legfontosabb terület, és székhelye az egy 12 milliós város, a Baoding. Innét szervezünk most egy vonatot Kazasztánon és Szárazföldön keresztül Európa felé. Őnekik már nagyon komoly kapcsolataik vannak Kazasztánnal, és Kazasztánról, mint egy hubról próbáljuk meg ezeket Törökországon keresztül elhozni.
Az elmúlt percekben Kovács Imrével, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnökével, vezérigazgatójával beszélgetett Ércfalvi András, egyebek mellett a cégnél zajló átfogó reorganizációról. Önök a Trend FM hétvégi menetrend című információs magazinját hallják. Én Péli Nagy Kata vagyok, néhány perc múlva friss hírek következnek, majd ismét jogi tanácsokkal szolgálunk szükség esetén.